Tisztelettel szorítom Pintér Róbert igazgató urat, aki az Ipsos ZRT online stratégiai igazgatója, és ő oszd meg és uralkodj, gondolatok a közösségi hálózatok jelentőségéről címmel tart előadást.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Én nem leszek ennyire megvilágosító szerintem, nem fogok rómafényét sehová se elvinni. Ellenben én is Cseperi tanítvány vagyok legalább ennyivel, hogy ellensúlyozzam a hátrányaimat. Amiről fogok beszélni, itt gyakorlatilag itt a 19 percben, ugye mennyi van még a ebédig, de lehet, hogy kicsit túlnyúlok, és akinek nagyon korog a gyomra, attól elnézést kérnék, hogy én és az előadásom áll már csak az ebéd és önök között. Azok a témám az a közösségi hálózatoknak a használata lesz. És gyakorlatilag talán ez kicsit tágabban csatlakozik ez az egész témához, hogy digitális esélyegyenlőség, de azt gondolom, hogy nem gond abból a szempontból, hogy tulajdonképpen értelmezhető maga a közösségi oldalnak a használata is ebből a szempontból. Először a közösségi hálózatoknak a fogalmával indítanék. Mi az, hogy social network? Most próbáltam inkább angolul nekiállni ennek a témának. Azért angolul, mert hogy alapvetően ugye az az irodalom, ami rendelkezésre áll, az angol nyelvű. Úgyhogy beírtam a Google-ba, hogy social network, kaptam 351 millió találatot, amúlből 130 millió kép volt és 23 ezer videó. Ezt most én mind megnéztem, mert volt időm. Kaptam egy kis haladékot múlt héten, hogy erre a hétre csinálhassam meg az előadásomat, úgyhogy hétvégén ezt mind megnéztem. És a definíció, hogy mit jelent az, hogy social network, vagy mi a kiinduló pont, ez gyakorlatilag három dologban összefoglalható. A legelső, az a social network, az gyakorlatilag egy társadalmi struktúra, vagyis egyéneknek, akik egyébként lehet nódoknak is hívni őket. Tudjuk, hogy a hálózatkutatásnak az irodalma gyakorlatilag mindenhol hálózatokat lát, tehát nem csak egyénekről beszélhetünk, hanem bármilyen kapcsolatban lévő nodokról, gyakorlatilag individuumokról. Ezek kapcsolatban vannak egymással, és a kölcsönös függőségben vannak egymással. Ezek különböző függőség lehet barátság, lehet közös érdeklődés, lehet szexuális kapcsolat, lehet bármilyen jellegű kapcsolat, tehát ezt nevezzük társadalmi hálózatnak. Tehát ez lenne a kiinduló pont, az egyik kiinduló pont. A másik kiinduló pont az a social network service, tehát hogyha ezt kitágítom ezt a kört és a service-t mögé teszem, akkor azt mondom, hogy a social network service ez egy olyan online szolgáltatás, amely a társadalmi kapcsolatok vagy hálózatok közötti kapcsolatoknak a felépítésére, azoknak a leképezésére fókuszál. Ugye itt lehet látni még egy apró dolgot, hogy a profilokon keresztül építődik föl, különböző társadalmi kapcsolatokat rögzít, és további szolgáltatásokkal bír, most ezeket én nyilván nem fogom elmondani. És a social network egy harmadik dolgot is jelent, ezt most azért mondom erre, mert ennek éppen aktualitása van. A social network csupa nagybetűvel írva, ez egy 2010-ben, éppen ezekben a napokban bemutatott film, ami a Facebooknak az alapítójáról szól, és arról, hogy hogyan csinálta meg a Facebookot, és hogyan lett milliárdos. Ugye, hogyha Wikipédiában ezeket beírjuk a social network, akkor gyakorlatilag ezt a három dolgot dobja ki. Egyet ajánlom mindenkinek a filmet a figyelmébe. Hogyha a social networknek, most túl vagyunk itt a fogalmán, nézzük meg, hogy gyakorlatilag ez mit jelent, nézzük meg, hogy ez mekkora tömegű, mennyi embert ér el, és kezdjük a Facebookkal, mint a legnagyobbal, vagy a szuperragadozóval. A Facebooknak a felhasználóinak a száma az több mint 500 milliónál tart ma már. Magyarországon a 1,8 millió felhasználója van, ugye az IVIV ehhez képest több felhasználóval bír. Nagyon pontos adatot nem lehet tudni, mert a klubokat is beleszámolják a felhasználóknak a számába az IVIV-nél, tehát a publikus felhasználó szám az olyan 4,5 millió körül van, ugye ebben benne vannak a különböző közösségi profilok is. 3 millióra tehető körülbelül az IVIV felhasználóknak száma Magyarországon. Azt lehet mondani, hogy a gyakori internetezőknek körülbelül 90-95%-a használja az IVIV-et, tehát a legnagyobb elérést a közösségi oldalakon keresztül és az IVIV-en keresztül lehet ma Magyarországon megtenni. Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy a Facebooknak a napi felhasználói, illetve az IVIV-nek a napi felhasználói, tehát a látogatói száma, az gyakorlatilag ma már megegyezik egymással. Tehát itt egy ilyen trónfosztásnak a kellős közepén vagyunk. És akkor egy pár szót a Twitterről, nem csak azért, mert itt most előadás közben kitwitteltem a követőimnek, hogy én itt vagyok, hanem azért is, mert a Twitter az, ami gyakorlatilag egy rendkívül szexi alkalmazás, és nagyon sokan használják, és kicsit más közösségi felhasználásban a Facebookhoz képest. Ez 190 millió felhasználóval bír, és napi 65 millió csiripelés, tehát 65 millió 140 karakternél nem hosszabb, mondjuk így csivit van föltéve az internetre, a Twitteren keresztül. Magyarországon ez nagyon nem jött be, olyan 30 és 60 ezer közé teszik a Twitter felhasználóknak a számát, tehát ez az, ami még nem terjedt el. Tehát láttuk most már azt, hogy mi elméletileg, definíció szerint mik azok a közösségi hálózatok, láttuk azt, hogy gyakorlatilag ez mit jelent, milyen fajta alkalmazásokat. Nézzük meg, hogy mit jelent a hálózat az embereknek az életében. Itt Ádámot és Évát tettem ki, talán ez annyira nem látható, azért, mert a hálózat az gyakorlatilag a kezdetektől fogva velünk van. Ez nem valami olyasmiként képzeljük el, ami egy a 21. századnak, vagy a 20. század végének a rendkívül nagy felfedezése, akkor sem, hogyha a hálózatkutatás gyakorlatilag ezzel nagyjából ekkor kezdett el érdemben foglalkozni, és most a hálózatkutatás, mint tudomány, az rendkívül felértékelődő félben van, akár mondjuk, ha Barabási Albert Lászlóra gondolunk, akire nagyon büszkék vagyunk, hazánk fél és a hálózatkutatásnak az úttörője, és most ismerik meg a hálózatnak a jelentőségét. A hálózat, mint olyan, nagyon-nagyon régóta velünk van, és hogy ennek mekkora jelentősége, ezt hagyj hozzak egy példát. Ez a Bábel tornya, egyébként ezt én fényképeztem Pécsen, csak hogy kapcsolódjak az előző előadáshoz. Gyakorlatilag a Kapcsolatok hálójában című könyv, amit a Tipotex most adott ki egyébként, és napokban már lehet kapni a könyvesboltokban, abban van egy nagyon érdekes idézet, amit találtam. Ez a Bábel tornyának a történetét egy rendkívül érdekes nézőpontból eleveníti föl. Azt mondja, hogy általában arra szoktunk figyelni a Bábel tornya történeténél, hogy itt a nyelvek összezavarása, hogy a nyelv mennyire fontos. Valójában az egész történet egy hálózatkutató szemüvegén keresztül arról szól, hogy a társadalmi hálózatokat zilálta össze a Jóisten a babiloniak között, vagyis a népek közötti kapcsolat rendszereket tüntette el és tette lehetetlenné, vagyis ez tulajdonképpen a hálózatoknak a fontosságára mutat rá, tehát már a bibliai időkben is ismerték a hálózatoknak a fontosságát, hogy a hálózatok, az emberek közötti kommunikációs rendszer és a kapcsolatrendszer az első rangú és elsődleges, és ha ezt megszüntetjük, akkor abból bizony nagyon sokfajta konfliktus származik. Beszéljünk egy kicsit a közösségeknek a természetéről. Tehát milyen fajta közösségek, milyen fajta hálózatok vannak velünk. Az elsődleges közösségek, és itt most a vérszerződést hoztam példaként, a magyar vérszerződést, az elsődleges közösségek az úgynevezett vérségi kötelékek. Ezek olyan vérségi kötelékek, amikor az ember megszületik, akkor beleszületik egy bizonyos rendszerbe, egy bizonyos hálózatba, hogy ez rendszerint egy családi hálózat, tovább mennék, ez az én családom, itt vagyok én és a három porontyom, meg a feleségem. Ugye az előző képnél ott láttuk, hogy ez egy törzsi hálózat, ami a vérségi kötelékeken alapul nagyon sokan vannak benne. Nagyon bonyolult rendszer, egyúttal a hatalmat is leképezi, tehát nagyon, nagyon fontos szerepet tölt be a társadalomban. Ma már ugye a vérségi hálózatok, vagy a vérségi struktúrák, ugye ez a nukleáris családnak a fogalma, azok eléggé leszűkültek, eléggé megkopott a fényük, kevésbé játszanak a hálózatokban fontos szerepet, de azért nekem például nagyon fontos a családom. Beszéljünk most a másodlagos közösségekről. Tehát a másodlagos közösség, amikor valaki már megszületik és elkezd egy bizonyos fajta intézményrendszerben végigmenni, mondjuk az óvodától egészen a munkáig, akkor bizonyos kapcsolatokra tesz szert. Ezek iskolában, munkahelyen és egyéb helyen kialakuló kapcsolatok, ezek szerzett kapcsolatok, ugye ezek a úgynevezett másodlagos közösségek. Itt vagyok én, ez egy 2000-ben Helsinki-ben egy nyári egyetemen készült felvétel, különböző országokból itt van, Sebastian, Franciaországból, és hogy még mondhatnám kinek mi a neve. Tehát ezek szerzett hálózatok, szerzett kapcsolatok, ezekkel az emberekkel valamikor valahol egy térben, egy helyen voltam, sok időt töltöttük együtt, ezek szerzett kapcsolatok, ezek vagy fontosak, vagy nem fontosak, most nem megyek bele itt a hálózatnak az erős kötés, meg a gyenge kötésnek az elméletébe, de ezek ugyanakkor velünk élő hálózatok. És akkor vannak a harmadlagos közösségek, és erre szeretném felhívni a figyelmet, amiben valami gyökeresen újat hozott gyakorlatilag az információs korszak és az internet, az pedig az, hogy ezeket a hálózatokat, az elsődleges meg a másodlagos közösségeket, azok között tulajdonképpen az ipari korszaktól kezdve az emberek közlekednek. Míg korábban az emberek az ipari korszak előtt, tehát amikor a mezőgazdaságban éltek, ott alkottak, ott dolgoztak, akkor családi munkamegosztás volt, nagy család, stb. A föld, akkor gyakorlatilag családi hálózatokban, illetve ezekben a pici hálózatokban mozogtak. Abban a pillanatban, amikor beköszöntött az ipari forradalom, és elvált egymástól a munkahely és a lakóhely, onnantól kezdve már a másodlagos hálózatok is nagyon fontos szerepet játszanak, tehát a munkahely, az iskola, az intézmények, ott töltötték az időt, és a kettő közötti közlekedésben pedig vadidegenek között, Tehát megnőtt például a közlekedésnek a szerepe. És ehhez képest hoz gyökeresen újat az internet és az információs korszak az úgynevezett harmadlagos közösségekkel. Ugye ez az, amikor az ember valahol van, és van egy hálózat, ez lehet egy vérségi hálózat, tehát lehet egy elsődleges, lehet egy másodlagos hálózati rendszer, és ezeket a hálózatokat folyamatosan magával cipeli. Hogyan? Ez az én mobiltelefonomnak a képe. Ez a social block, ez egy kis könyvtár itt, és ebben a social blockban vannak különböző alkalmazások betöltve, és itt például az iViv alkalmazás, amit a Miki is mutatott, és hogyha ezt elindítom, akkor pillanatokon belül, amikor végigtekerít magát, akkor megnézhetem a hírfolyamat, kivel mi történt, megnézhetem az ismerőseket, üzeneteket küldhetek, megnézhetem a saját profilomat, kereshetek, megnézhetem, kinek van névnapja, kinek van születésnapja. Vagyis én folyamatosan be vagyok kapcsolva a hálózatomban. Hogyha ez a telefon, ez éppen wifi-n van, itt lehet látni, akkor bárhol vagyok a világon, én velem ott van a saját hálózatom, a saját kapcsolatrendszerem. Nem is kell nekik tudni, hogy én fizikailag hol vagyok, gyakorlatilag egy olyan térbe kerülök bele, ahol mindig ott van velem a saját hálózat és kapcsolatrendszerem. Ezt nevezem én harmadlagos közösségnek. Tehát összeköti az elsőt és a másodikat, és folyamatosan jelenlévővé teszi. Ugye ez a jelentősége gyakorlatilag a közösségi oldalak és a közösségi oldalaknak és a közösségi oldalak használatának. Persze nyilván a mobiltelefon már ezt 10-15 évvel ezelőtt tudta a saját telefonkönyvem és a saját kapcsolatrendszeremmel, de nem tudta ennyire jól ezt a dolgot visszaadni. Miután túl vagyunk ezeken a dolgokon, kicsit nézzünk mélyebbre bele, és nézzük meg, hogy ennek az egésznek mi a jelentőség ennek a hálózatnak az internet szempontjából. És ugye most éppen aktuális ez a Google és a Facebook közötti háború, ugye tele volt vele az elmúlt egy hétben a különböző hírlevelek, meg sajtók, én is írtam róla blogbejegyzést. Tehát a Google-t megpróbálja lenyomni a Facebook, és a Facebook most jelentette be ugye az új Titán projektet, az, hogy e-mailt is lehet majd küldeni a Facebookon keresztül, egy saját kis internetet szeretne felépíteni. Én azt gondolom, hogy ez a háború, ez igazán nem is két fél között zajlik, hanem három fél között, mert én elmondom, melyik ez a három fél, ez a világok harcából van egyébként ez a kép kivéve. És gyakorlatilag az internetet föl lehet fogni három egymással párhuzamos világként létező rendszernek. És ez a három rendszer, amellett érvelnék, ez ilyen párhuzamos világként nagyon nehezen tudja egymást elfoglalni, mert mind a háromnak létjogosultsága van, és mind a háromnak nagyon fontos szerepe van, és a közösségi oldalaknak is nagyon fontos szerepük van. Nézzük akkor ezeket a világokat. A legelső világ, hogy mire volt jó az internet annó, amikor ez az egész dolog elterjedt, akkor még nem volt annyira közműjellege, mint ami a Mikének az előadása volt, hogy mindenre lehet használni az internetet, és már nem is az érdekes, hogy internet, hanem hogy van egy hálózati kapcsolatunk. Gyakorlatilag a legelején, amikor elindult az internet, akkor közvetlenül az emberek felkapcsolódtak az internetre, oldalakat néztek meg. Ugye Magyarországon az Index és az Origo mondjuk így uralja ezt az egész világot. Ugye ez a történetileg az első világ, ez a hírportáloknak a világa, itt híreket lehet olvasni, és mindenféle, hát mivel portál ezért integrálva van vele egy csomó minden, akár blogok, ott nyilván levelezés is. Hát mondjuk a fölmegyünk az Indexre, akkor látjuk, hogy mennyi minden van ott. Tehát rengeteg mindennel meg van pakolva, információkat lehet fogyasztani. Ennek vannak lokális és globális bajnokai, az lokális alatt értve az, hogy ez nyilván a nyelvekhez kötődik, adott nemzetekhez, de vannak olyan globális bajnokok, mint például a CNN. És elsősorban a működése az egy ilyen hirdetés alapú, mégpedig display, tehát ez a banner alapú hirdetéses rendszer, ezek tartják el. A második világ, amiről beszélünk, és akkor mi eljutunk a Google-nak meg a Facebook-nak a háborújához, az a keresőknek a világa. Ez a történetileg a második világ. Azért mondom, hogy történetileg a második, mert volt ugyan a hírportálok, tehát 90-es évektől kezdve voltak azért már keresők, de nem működtek annyira tökéletesen, és az információknak nem volt akkora mennyisége, hogy amikor elkezdtem az internetre fölmenni, akkor föl kellett volna mennem egy kereső oldalra, ha valamire kíváncsi voltam. Fölmentem a tematikus oldalakra, és azon keresztül megtaláltam, mire kíváncsi voltam. Tehát nem volt szükség ilyenfajta tű a szénakazalban jellegű működésmódra. Ugye a keresők világával ez megtörténik. Elnézést, tehát történetileg a második világ, és ebben egy globális szuperragadozó van, mégpedig a Google. Ugye gyakorlatilag a kereséseknek a legtöbb országban a 80-90%-át viszi, leszámítva Kínát, ahol a Baidu a legerősebb, vagy Csehországot, ahol a Shazam, bár a Shazam mögé a Google-nek a motorja van befűzve. Tehát egy globális szuperragadozóról van szó, mindent letarol, mindenféle szempontból próbál integrálni, mindent megpróbál megenni, mindent megpróbál integrálni. És ugye itt is van egy nagyon jó működési modell, ami megint csak a hirdetésekhez kapcsolódik, ez az AdSense, ebből szedi ki a Google a sok-sok milliárd dollárt, amit aztán elkölt mindenféle más dolgokra, amiről még fogok egy kicsit később beszélni. Tehát ez a világ, ahogy az internetet a második világban használjuk. És a harmadik, az pedig a közösségi oldalaknak a világa. Itt van egy pár, nyilván itt a LastFM például, vagy a Flickr, vagy a LinkedIn, ezeket Magyarországon is használhatjuk. Ezek ugye mind közösségi oldalaként működnek, de a legnagyobb az a Facebook. Ez történetileg a harmadik világ, azért harmadik, mert hogy harmadikként, tehát időben harmadikként alakult ki, és ez a világ az, ami gyakorlatilag egy nagyon hype-olt, nagyon körüludvarolt és körülzsongott, körülrajongott állapotban van most. Most azt gondoljuk, hogy ez mindenre ez lesz jó. A Facebook az mindent helyettesít, a cégeknek ott kell majd oldalt nyitni, nem is kell nekik weboldal, az ember ott mindent el tud intézni, mindenfajta internetes tevékenységre jó lesz. Mondják sokan, és én azt gondolom, hogy ez valószínűleg egy kicsit túl van értékelve ez a dolog, és most keresi még a helyét, van ez a bizonyos Gartner által készített hype görbe, hogy melyik termék, melyik szolgáltatás hol tart az életciklusában. Még nem tudjuk egészen pontosan, hogy a Facebook egészen pontosan mire lesz jó, mire fogjuk használni, hogyan fog letisztulni az a fajta tevékenység struktúra, amit ő ad. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy ilyen globális szuperragadozóként lenyomja a helyi hálózatokat, mondjuk akár az IV-et, de ettől függetlenül megvan a speciális és a lokális hálózatoknak a terepe. Speciális alatt értve azt, mint a Galaktika magazin Magyarországon a NING rendszerén keresztül csinál sci-fi rajongóknak egy 2-3 ezres közösséget. Ez egy nagyon speciális dolog, ez működik, tehát ezek léteznek, és lokális oldalak is léteznek, de van egy szuper oldal, ez a Facebook, ami mindent és mindenkit integrál. Ugye a gond az, hogy ennek nincs igazániból egészen jól, olyan szempontból jól kialakult üzleti modellje, mint az első kettőnek. Itt is nyilván a hirdetési dolog működne, de ugye a 2007-ben a Beacon nevű rendszerrel gyakorlatilag félig meddig fejre állt a Facebook, hogy ez volt az a rendszer, ahol az emberek, amikor vásárolnak valamit, az megjelent volna automatikusan az ő követőiknek, vagy ismerőseiknek, és ezt vissza kellett utóbb privacy, tehát ilyen adatvédelmi okokból vonni a Facebooknak, és bocsánatot kért a felhasználótól. Lehet, hogy ez korai volt, ma már szerintem megennék az emberek ezt a szalonnát. Tehát, hogy nincs kialakult üzleti modellje, de ettől függetlenül a Facebook megpróbálja lenyomni az internetnek ezt a maradék két világát, és akkor nézzük meg ennek a háborúnak az állomását, vagy a háborúnak a különböző sáncait. Ugye a Google az gyakorlatilag 1997-ben indult el, nem a legelső kereső volt, ez a Google Search, és szépen itt nem fogom végigmondani, de fölírtam ide, hogy 2002-től kezdődően milyen fajta szolgáltatásokat indított el a Google, egészen 2010-ig bezárólag, és most a TV van például a Google-nél stratégiai középpontban. Tehát próbál mindenfajta tartalmat, mindenfajta rendszert integrálni. Ugye nagyon fontos, hogy gyakorlatilag ettől függetlenül ezek ugye stratégiai befektetések, de például a Gmail vagy a Gtalk, ezek nem nagyon, tehát a legtöbbük nem nagyon termel pénzt. Az egyetlen pénzforrás az a Search és a Search-hoz hozzágombolt AdSense hirdetési rendszer, ebből van a sok pénz, és ebből van gyakorlatilag a Google-nak a bevétele, amit vissza tud forgatni ebbe a többi rendszerbe. És a célja ugye az, mondjuk itt például a Google Books-ot meg lehet nézni, vagy a Google Scholar-t meg lehet nézni, vagy a Google Translate-et, hogy mindenhol ott legyen egy picit a lába, benne legyen az összes tartalom, ezeket tudja indexálni, minden információ, minden tartalom elérhető legyen rajta keresztül, ebben a világban tudjon működni. És akkor ugye jön a Facebook, és a Facebook megpróbálja megzabálni a Google-t, és gyakorlatilag, ha megnézzük, akkor a Facebook ezt nem egyedül teszi meg, hanem például a keresésben a Bing-el működik együtt, illetve a Yahoo-val, de már ugye tudjuk, hogy a Yahoo mögött is a Bing van. Aztán, hogyha megnézzük, akkor különböző hasonló méretű stratégiai szövetségei vannak, azért, mert hogy a Google által uralt világ, az egy, attól nagyon sokan félnek, nagyon sokan tartanak tőle, ezért a Facebook mögé állnak be ezek a cégek, és a Facebookkal közösen próbálják meg gyakorlatilag ezt a rendszert lenyomni. Ugye ennek hol van a lényeg a előadás szempontjából, ugye a közösségi hálózatok, ugye amikor használjuk a Facebookot, akkor ugye akár észre sem vesszük, hogy gyakorlatilag különböző rétegekben, különböző szempontból, különböző aspektusokból hogyan lehet értelmezni azt a tevékenységet, amit csinálunk. Ez a business jellegű értelmezés a történetnek, hogy mi van-e mögött az egész dolog mögött, a Facebooknak a harca a Google-lel. Ha megnézzük az elsődleges, másodlagos, harmadlagos közösségeket, akkor hogy a hálózati szempontból milyen jelentősége van ennek az egésznek. Tehát végeredményben azt mondhatnánk, hogy ha az egyszerű egyedi felhasználó szempontjából nézzük, akkor valószínűleg kicsi a valószínűsége annak, hogy az emberek korlátoznak a saját internet használatukat, mondjuk csak a közösségi oldalakra, hogy azt a közösségi oldalak szeretnék. Hanem elég sok mindent csinálunk, ezek különböző tevékenység portfólióval bírnak, és azért mondom, hogy párhuzamos világok, mert hogy nem tudják egymást egészen, tehát nem egy világon kontinensek, nem tudják egymást elfoglalni és legyőzni, mert mindegyiknek saját funkcionalitásában értelme és értéke van. Akkor kicsit talán ez egy ilyen földtől elrugaszkodott dolog volt, kicsit rángassuk le az egészet a földre. Nézzük meg a magyar internet felhasználókat, közösségi oldalhasználókat és ezeknek a csoportjait idehaza. Ez egy validált online vélemények névű panelen futó kutatás volt, ezért a 100% a felhasználók, IVIF felhasználóknak a száma, mert ez egy IVIF-ről toborzott felhasználó vagy közösségi panel. Megnézzük akkor, aki a 70% volt a Facebook felhasználóknak az aránya, tehát itt is egészen magas, a többi az jóval kisebb, mondjuk a Twitter 6%. Kicsit gyorsítok. Megnéztük azt, hogy milyen tevékenységekre használják az emberek a közösségi oldalakat, és azt találtuk, hogy különböző csoportokat, tipikus felhasználói csoportokat lehet megkülönböztetni. A passzív közösségi felhasználói csoport az kb. 1/3 a felhasználóknak, és ők azok, akik gyakorlatilag a legfeljebb az üzenőfalon vagy a hírfolyamban az üzeneteket átolvassák két heti gyakorisága, tehát ilyen textuális üzemmódon vannak, minden más ritkában csinálnak, mint havonta. Ugye ebből az következik, hogy a közösségi oldalak által kínált nagyon sok funkció és lehetőség meg szolgáltatás az embereknek az 1/3 nem nagyon érdekli. Menjünk tovább. Ehhez képest, a csoporthoz képest lehet definiálni egy passzív üzengetős csoportot, ez 17% a felhasználóknak. Kicsit aktívabb már, itt ilyen heti gyakorisággal lehet megnézni, hogy átnézi a hírfolyamot, üzeneteket ír, személyes üzeneteket ír, megjegyzéseket fűz mások dolgaihoz, lájkolja mások bejegyzéseit, újraosztja mások bejegyzéseit, klubüzeneteket olvas. Ehhez képest a definiálható pluszban egy kb. Ugyanekkora csoport az a játékos üzengetős, aki játszik is ezeken a közösségi oldalakon. Az előző csoporthoz képest kicsit aktívabban küld üzeneteket, és hetente még játszik is. Tehát egy játék platformként jelenik meg számára a közösségi oldal. Azt kiemelném egyébként, hogy ez a három csoport gyakorlatilag ilyen text-only üzemmódban használja a közösségi oldalakat, és tehát az a vizuális jellegű YouTube, videó megosztás, képfeltöltés, stb. Ez nem igazán domináns az ő esetükben. Ugyanez jellemző az Easy to Read csoport, ez a kb. 30%, ez nem ír, ez olvas. Tehát, hogy ő igazániból csak kukolni szeret, ő nem nagyon osztja meg, hogy mi van vele, csak megnézi másoknak az üzeneteit. És van egy ilyen 6%-nyi függő csoport, ők mindent csinálnak. A többiekhez képest ők az, akik nagyon aktívan kihasználják a közösségi oldalaknak a dolgait. Így fényképfeltöltés is van, ismerkedés is van, videófeltöltés, eseményszervezés, apróhirdetés. Vagyis az oldalak, amikor a különböző funkciókat fejlesztik, alapvetően ezt a csoportot célozzák vagy találják meg. Nagyon fontos a cégek szempontjából, hogy az egyes csoportok között nagyon fontos különbség van abban a szempontból, hogy megosztják-e, újraosztják-e másoknak a bejegyzéseit, a passzív az soha, a hálózatfüggő az hetente kétszer-háromszor, és a többi pedig közötte található. Nézzük meg a közösségi kluboknak, tehát amikor nem csak egymást követjük, hanem különböző cégeket vagy klubokat követünk, körülbelül a fele azt mondja az embereknek, hogy nem, vagy nem tudja, vagy nem tagja ilyeneknek. Egyharmada körülbelül 1-2-nek tagja, egy körülbelül 10% 3-5-nek, és van itt is egy nagyon aktív kisebbség, aki nagyon benne van ezekben a dolgokban. Akkor röviden a közösségi oldalakon, mert azt is ígértem, hogy fogok egésznek a gazdasági vonatkozásairól is beszélni. Ugye a cégek alapvetően ezt az egész dolgot úgy kérdezik, hogy elég nagy-e már a közösségi tér ahhoz, hogy én abba belelépjek. Vagyis, hogy van ez a nagy feka ember itt szembe velem, mondjuk ez a közösségi oldal, hogyha ő rám fekszik, akkor kinyúlok-e. Tehát, hogy nekem félnem kellett az egész dologtól, hogyha elkezdenek az én cégemről a közösségi térben beszélni. És hogy elég nagy-e már ahhoz, hogy ez megtörténjen. Én azt gondolom, hogy ha erre a kérdésre akarunk válaszolni, akkor ez egy rossz kérdés. Nem azt kell megkérdezni, hogy elég nagy-e, hanem hogy nekem mekkora van. Tehát az én cégemnek elég nagy-e. Mert az én cégemnek a vásárlói fönn vannak ebben a térben, akkor nekem ott kell lenni. Ha nincsenek fönn, akkor hiába nagy, az én szempontomból kicsi. Tehát, hogy nem érdemes ott lenni. A másik érdekes, amit találtunk a kutatásban, hogy úgy működik a social media cégek szempontjából, hogy nagyon sok befogadó van, nagyon sokan hallgatnak, és kevés a kommunikátor, kevesen kommunikálnak. Ez kicsit olyan, mint a színház, hogy ott valakik ott fenn játszanak, a többiek meg hallgatják, nézik, pusmognak, megtapsolják, köhincsének, elkésnek, kimennek, hazamennek, megcsörren a telefonjuk, tehát hogy ott vannak, jelen vannak, közönségként vannak elsősorban jelen. A kutatás során néhány meglepetés is ért minket. Az egyik az, hogy nagyon sok márkarajongó van. Mi azt gondoltuk, hogy kevesebb márkarajongó van, nagyon sokan követnek márkákat. A másik, hogy a, hogy az embereknek egy jó része az elégedettségét is kommunikálja ebben a térben. Megkérdeztük, hogy elmondja, hogyha elégedett, hogy inkább azt mondja, elégedett vagy elégedetlen valamivel, úgy általában a márkákkal kapcsolatos dolgokban, és azt láttuk, hogy többen vannak, akik azt mondják, hogy ők inkább azt szokták kommunikálni, hogy elégedettek, és nem az elégedetlenek, hogy ez szembe megy a magyar panasz kultúrával. És a harmadik dolog, hogy nagyon sokan megváltoztatják a véleményüket az interneten olvasottak hatására. Tehát amikor közösségi oldalon olvasunk valaki mást, akkor az embereknek egy jó része, ez kb. Egy olyan kétharmada vagy háromnegyede, megváltoztatja a véleményét. Tehát, hogy hatással van rá ez az egész dolog. Tehát, hogy személyesnek éli meg, és azt gondolja, hogy ez hiteles. Igen, amit a másik mondad, azt érdemes meggondolni, és meg is változik a véleménye. Ugye ez azért különösen fontos a cégek számára, mert ők milyen világban élnek, a reklámok, a weboldal és az ügyfélszolgálat által uralt világban. Ezt is alaposabban megnéztük, hogy nem fogok most megmutatni, de hogy a lényeg az, hogy nem ér el minden fogyasztói csoportot ez a hármas, tehát nem tud mindenkit megfogni. Vannak, akik nem telefonálnak vissza a problémáik van, fölmennek a közösségi oldalakra és ott megosztják. És hogyha azt megosztják, akkor is hitelesnek találják, akkor véleményt változtat, akkor ez hatása van a cégekre. Mit kell elfogadni a cégeknek a közösségi oldalak használatához? Azt, hogy ez egy nem kontrollált mező. Itt eltérítik az üzenetet. Én megfogalmazom az üzenetemet, és akkor jön valaki, és azt írja, hogy mi a tököm ez, ugye, amit a Miki mondott. Tehát, hogy van egy reklám, van egy üzenet, és akkor valaki mellé rakja a saját kontextusát. Ugye ez az Obama Girl-nek a példája. Ugye Obama nagyon sok üzenetet tett közé a kampányban, és jött egy fiatal csinos lány, feltett egy YouTube-ra egy videót, amit több mint 10 milliószor néztek meg, és az volt benne, ott vonaglott ez a lány nagyon alulöltözött formában, hogy nagyon belezúgtam Obamába. És ezt nagyon sokan megnézték. Nyilván ez Obamának való kínos lehetett, meg a feleségének is, meg szembesítették vele, de el kellett fogadni azt, hogy ha ő használja ezeket a kommunikációs csatornákat, akkor az ő üzeneteit el fogják téríteni, vagyis az ő eszközeit, az ő üzeneteit a saját eszközeikkel az emberek felrakják. Ugyanezt el kell fogadni nyilván a cégeknek is. Ez lehet pozitív és lehet negatív is. És a kérdések, amire minden cégnek választ kell adni, hogy ez nem a méret a legelején, hanem hogy hol vannak a fogyasztók, érdemesebb belépni, és én hogyan csináljam. Vagyis nem a méret a lényeg, hanem a mérés a lényeg. Nyilván itt hazabeszélek, mert én az Ipsos-t képviselem, itt ugye a szonda Ipsos-t, ami mérni tud. Tehát mi mérni tudunk, ezért én azt mondom, hogy nyilván itt mérni kell. Jó hosszú mérőszalagunk van, bárkiért meg tudjuk mérni, hogy mekkora van neki. És akkor befejezés helyett, és akkor lassan tényleg jön az ebéd, ígértem azt is az előadásban, hogy fog beszélni a sötét meg a világos oldalról, illetve meg egyebekről. Nem, mindenre már nem jutott idő, mert tudtam, hogy így is sok lesz. Úgyhogy csak két példát elevenítenék föl, hogy ennek az egész dolognak sok vetülete van. Az egyik ez a Reneszánsz IVIV, talán ismerik a jelenlévők. Ugye ez egy olyan oldal volt, amit az IVIV-nek a motorjára építettek föl a reneszánsz év közben, és a reneszánsz idején élt embereknek a kapcsolatrendszerét mutatja be. Vagyis úgy közvetít történelmi ismereteket, hogy gyakorlatilag a fiataloknak a nyelvén szól. Tehát nem egy történelemkönyv, ahol az emberre föllapozza, hogy Mátyás király élt, nem tudom, ettől eddig, és ezek voltak a nagy tettei, meg megnéz mondjuk néhány népmesét ezzel kapcsolatban, hanem nyilván a fiatalok nagyon intenzíven használják a közösségi oldalakat, a közösségi oldalaknak a struktúrájába ágyazza bele ezt a dolgot. Zárójel, hogy ez nem csak magyar találmány, a Facebookon is csináltak ilyet, például a varsói gettulázadást lehetett végigkövetni, úgyhogy státusz üzeneteken keresztül, tehát az akkori, az ott élt emberek, hogy mit gondoltak. És ez nagyon gyakorlatilag személyes közelségbe hozza a történelmet, tehát fizikailag átélhetővé teszi ezt az egész dolgot, és nem eltávolítja, hanem megélhetővé teszi. Ez egy pozitív példa. Csak ahogy mutassak egy negatív példát, ez a bulváros része a történetek, nem tudom, ki ismeri a Subba blogot. Ez a, gyakorlatilag az Index alá van bekötve, subba.blog.hu oldalon olvasod, de van egy nagyon kedvelt rovata, ez a Subba Szív IVIV, ez a rövidítése, és általában az IVIV-en fent lévő ciki képeket besézik ki, és különböző rovataik vannak, ahol ha erre rá lehetne kattintani, akkor meg lehetne nézni, hogy anya azt mondja, azonnal vedd le kép, az ember rákattint, és akkor lát egy nagyon ciki képet valakiről. Ez ugye a sötét oldala a történetnek, mert nyilván ezek az emberek nem azért rakják ki a képüket az IVIV-re, hogy aztán ezt közszemlére tegyék és körberöhögjék őket. Ugye ezzel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy bármit, amit fölteszünk a közösségi oldalakra, az gyakorlatilag olybá vehetjük, azt bárki bármikor megnézheti, így történik velünk valami esemény. Mondjuk én most összeesnék és szívinfarktust kapnék, lehet, hogy holnap a Blikben a közösségi oldalakon fennlévő fotóimmal illusztrálnák ezt az eseményt. Tehát, hogy bármikor lehetünk 15 percen híresek, amikor ez a dolog megvalósul. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha valakinek kérdése van, akkor ezeken a dolgokon itt megtalálja. Van Twitterünk is, Facebookunk is, meg blogunk is van, mert ezeket a közösségi dolgokat mi is használjuk. És akkor jó étvágyat kívánok mindenkinek.